Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy nagy szeretettel köszöntjük a Mária Rádió kedves hallgatóit, Illés Izabella vagyok, és egy nagyon különleges beszélgetésben lesz most részünk, ugyanis az elmúlt 20 évre tekinthetünk vissza rádiónk elnökével, Szatmári Ferenccel, és kedves feleségével, Szatmári Terikével. Tartsanak velünk ezekben a percekben is, tekintsünk együtt vissza, adjunk hálát együtt az elmúlt évekért. Kedves Feri, az elmúlt 20 évre tekintve én sok csodát és áldást tapasztaltam a Mária Rádió által. Ha a kezdetekre tekintünk, a frekvencia, az indulás, az, hogy a Mária Rádió adományokból fenntartja magát és működik, ez mind egy csoda. De egy csoda számomra az is, hogy magyar nyelven szólalhatott meg 20 évvel ezelőtt. És természetesen a szűzanyának, de utána neked, nektek köszönhetjük mindezt. Te hogyan élted meg a kezdeteket, és hogyan tekintesz vissza?
Dicsértessék Jézus Krisztus, nagy szeretettel köszöntök én is mindenkit. Ugye a 20 év kezdés az csak a éterben van. Előtte már 3 évvel elkezdtük a munkát, és igazából a csodáknak a sorozata az én életemben, legalábbis a rádiónak a révén már előtte kezdődött jóval. Tehát, hogy megindult volna a rádió. És kezdve onnan, hogy milyen volt, milyen véletlenek folytán, ugye a hallgatók nem látják, de én egy ilyen idézőjelt teszek, hogy véletlen folytán volt a meghívásom erre a munkára, vagy szolgálatra, egészen addig, hogy kaptunk licenzt, hogy felépülhetett ez az egész rendszer, amik alapján jelen pillanatban is működik a rádió. Tehát ez jóval előtte elkezdődött. És rengeteg akadály gördült elibünk, folyamatosan voltak ezek az akadályok, és a szűzanyának a jóvoltából folyamatosan ezek az akadályok úgy tűntek el. Tehát nekem önmagában ezek egy csoda volt. Annak idején emlékszem is, hogy elmondtam valakinek, hogy úgy érzem magamat, minthogyha egy nagyon erős sportautót vezetnék, amiben nincs fék. És látom a szakadékot, és arra fele megyek, és fogalmam sincs, hogy mi lesz, és utolsó pillanatban úgy lett egy út tovább, vagy egy híd, vagy nevezük, aminek akarjuk, és nagyon jól át lehetett menni rajta. Tehát én így éltem meg nagyon-nagyon sok dolgot a legelejétől, egészen addig, hogy elindult a rádió. Aztán onnantól is rengeteg nehézség, akadály volt, főleg az elején, de kezdve onnan, hogy a Jóisten megadta ezeket a lehetőségeket, adott személyeket, akiket meghívhattam személyesen erre a munkára. Ezek közül nagyon sokan még mindig ugyanabba a szekérbe ülünk, és toljuk tovább, vagy visszük tovább ezt a missziót, Istennek legyen hála. Tehát azt jelenti, hogy a választás jó volt. A választás nem volt túl nehéz annak idején az embereket úgymond kiválasztani, hiszen egyszerűen eliben vezette a Jóisten. És mintha mondta volna, na, ő az. Tehát nem okvetlenül az én bölcsességemnek, vagy emberismeretemnek köszönöm ezt az egészet, hanem ezt is a Jóistennek. Nagyon nehéz lenne egyetlen egy valamit kiemelni, de sok ilyen lehetne, mint ahogy mondtam, onnantól kezdve, hogy frekvenciát csak kizárólag politikai úton lehetett szerezni. Semmilyen ilyen típusú ismeretségem nem volt. A Jóisten küldött olyan embert, olyan embereket, akik ebben minket tudtak segíteni. És megkaptuk az első frekvenciánkat. Halkan megjegyzem, ez volt ezelőtt több mint 20 évvel, 21 évvel körülbelül, hogy a frekvencia meglett, utána majdnem egy év volt, addig még beindítottuk, és Nagyváradon azóta sem volt új frekvencia. Tehát egyszerűen nincs frekvencia. Hogy ezt is, hogy mi kaptuk meg, ez önmagában egy csoda volt. Más frekvenciáknak a megszerzése is önmagában csoda volt. A székelyföldi frekvencia Romániának az egyik legnagyobb lefedettségű frekvenciája. Azt, hogy a Mária Rádió kapta meg, az önmagában egy csoda. Kolozsváron még a frekvencia kiadási napján is azt mondták, hogy esélyünk nincs rá. És ugye az meg úgy történt, hogy egyszerűen összevesztek a bizottságon belül, nem tudtak kiegyezni, hogy még kereskedelmi rádió kapja meg, és akkor azt mondták, na hát akkor adjuk oda valami semleges rádiónak, így kaptuk mi meg. Ilyen csodákat nagyon gyakran éltünk meg. Aztán voltak azok a csodák, amik a anyagi helyzetünkkel kapcsolatosak voltak, mert volt olyan, amikor nem volt pénz. Igen, egyik hónapról a másikra nem tudtuk, hogy mi lesz. Mindig kialakult. A hallgatóknak, az önkénteseknek, és nem utolsó sorban a világcsaládnak köszönhetően. Egy csoda egyáltalán, hogy teljesen dilettáns emberek, magamat beleértve, és a munkatársakat is a legelején, hogy ebből mi össze tudtunk hozni egy rádiót. Méghozzá egy nagyon jó rádiót. Én úgy gondolom, hogy ez egy jó rádió, missziós rádió. Tehát nem értettünk hozzá egyik sem. Én emlékszem, hogy annak idején én mondtam is Ferrario volt elnöknek, az Isten nyugosztalja, hogy ebből hogy lesz rádió. És mondta, hogy ez nem a ti dolgotok, ez majd a szűzanya majd megoldja. Ti csak tegyétek a dolgotokat. Nehéz volt így elfogadni, és úgy érzem, hogy lépésről lépésre sikerült átadni magunkat, hogy a gondviselésre tudjuk rábízni magunkat. Ez nagyon nehéz egy olyan embernek, amilyen én voltam, vagyok, mert ugye én az első cégemet, mint vállalkozó, 1990-ben tettem meg, én mindig is a saját lábomon álltam, és én úgy gondoltam, hogy én hát én teremtek meg mindent. Aztán kiderült, hogy nem én vagyok az, aki teremti ezeket, hanem a Jóisten teremti, illetve a Jóistennek a segítsége nélkül semmit nem tudnák megtenni, és aztán később kiderült, hogy úgy van ez az üzleti életben is, erre aztán már rájöttem, hogy nem én vagyok az okos, de erre a rádió tanított meg. Tehát a rádió és nyilván a szűzanya. Aztán a többi csodák, amik a rádión keresztül jöttek, nem utolsó sorban a papságnak az elfogadása. Az elején nem igazán fogadtak el, nem tudták, hogy hova tegyünk, konkurenciát láttak bennünk. Legelején mindenki lebeszélt róla. Nem hitt benne senki, hogy ezt meg lehet csinálni Romániában, az akkori Romániában. Még a legközelebb álló lelki atyák se, akikkel nagyon bizalmas kapcsolatban voltam, ők se igazán támogattak. Nem mondták azt, hogy de Feriket csináljad, hanem nem lesz ebből semmi. De azért úgy gondolták, hogy hát na, csináld magadnak, hát na, buta vagy, akkor csináljad, és veszítsél időt. És innen is látom és tudom, hogy nem a mi művünk, messze nem az enyém, messze nem mindazok, akik az első pillanattól ebbe benne voltunk, hanem a szűzanyának a gyengészségéből vezetett út, amelyiken nap mint nap vagyunk. Aztán ott vannak a csodák, amik a rádión keresztül, a hallgatókon keresztül jöttek. Hogy ők hogy élték meg. Hát nekünk ezek mindig ez egy olyan lelki táplálék kezdett lenni legelejétől, hogy kezdtek jönni azok a visszajelzések, hogy hogyan változott meg egyik-másik embernek az élete. Az ő életükben milyen csodákat tett. És aztán mindezt az egészet összevetve azt mondom, hogy egy óriási kegyelem ennek a része lenni, ennek az egész műnek a része lenni, és ezért én nagyon-nagyon hálás vagyok a Jóistennek, hogy ennek része lehetek, addig, ameddig tehetem. Mindazokkal, akikkel ennek a rádiónak az irányítását és annak a szolgálatát ellátjuk.
Köszönjük, Feri! Terike, kérdezném, hogy te hogyan tekintesz vissza az elmúlt 23 évre, hisz, mint mondta Feri, nem is 20 éve, hanem már azt megelőzően 3 évvel, ti már keményen dolgoztatok, imádkoztatok azért, hogy indulhasson és létrejöhessen ez a csoda.
Én nagyon meghatva vagyok most itt jelen, mert hallgatva Ferit, visszajöttek az emlékek, és hát nagyon sokat nem tudok én ehhez hozzátenni. Én úgy érzem, hogy én mindig csak tettem a dolgom Feri mellett. Visszatekintve, úgy érzem, hogy ez a mi munkánk, a Mária Rádió megszületése, ez tulajdonképpen a mi lelki fejlődésünk folyamata is. Mióta mi Ferivel együtt vagyunk, mi együtt kerestük a Jóistent, együtt próbáltuk a lelki életünket, az ima életünket alakítani, és úgy, ahogy tudjuk mindannyian, hogy semmi sem véletlen, jöttek a dolgok elibünk, a szűzanya kiválasztotta Ferit. Én már azelőtt jóval tudtam, hogy Feri nagyon kedves fia a szűzanyának, és annak ellenére, hogy a sok akadály, a világiak, a legközelebbiek is nagyon sok akadályt gördítettek elibünk, hát kitartottunk. És mindig megvolt az a kapaszkodó, az a remény sugár, ami tovább itt egyik napról a másikra.
Mi az, ami élmény volt számodra a Mária Rádió kapcsán az elmúlt években, amit megtapasztaltál a rádió által?
Ami élmény és ami öröm volt, az a sok pozitív visszajelzés a hallgatóktól, a önkéntesektől, amikor olyan hír is jött, hogy öngyilkosságtól fordított vissza embert a Mária Rádió, vagy nagyon nehéz helyzetből segítette ki. És számomra nagyon nagy élmények voltak Ferit kísérve a nemzetközi találkozók. Amikor én az első részt vettem, akkor láttam, hogy mekkora nagy mű ez a világban, a Mária Rádió. És hogy a szűzanya hogyan dolgozik, láthatatlanul tulajdonképpen, mert a rádió hullámai is megfoghatatlanok és láthatatlanok, és mégis.
Feri, erről talán te tudnál egy picit beszélni, hogy ugye ez csak egy kis szelet, amit mi látunk és tapasztalunk itt Erdélyben, hogy működik, hogy létezik a Mária Rádió, de ma már a világ nagyon sok országában jelen van, és ezt a csodát sok helyen tapasztalhatják. És a Jóisten a világ minden részén működni akar.
Minden országnak megvannak a saját jellegzetességei, megvannak a saját nehézségei, kihívásai, úgy anyagi világi téren, mint lelki téren, és ebből kifolyólag mindenki másképp tapasztalja meg a rádiónak a áldásos tevékenységét, de ez olyan nincs, hogy valamelyik országban ez ne lenne kézzel tapintható a jelenlét. Hadd adjak példát, Afrikában egészen más jelleggel élik meg, ott egy nagyon komoly közösségi bázis alakul ki a rádió körül, nagyon-nagyon, nagyon nehezen tudják fenntartani a rádiókat, és emiatt ők nagyon szorosan összefognak, és együtt gyűjtenek be banántól kezdve minden egyebet, és aztán viszik ki a piacra, hogy eladják. Tehát ott egy másfajta, maga a műsorok is ott kicsit másfajta jellegűek, mert azon túl, hogy lelki töltettel kell legyen, ott azért vannak olyan országok, ahol nagyon mély sebeket hagytak háborúk, ezeket a sebeket be kell gyógyítani. Vannak olyanok, ahol nagyon nagy a iskolázatlanság, ott oktatni kell. Tehát mindegyik rádiónak megvan a saját kis feladata. Vannak azok a országok, amikre megint csak idézőjelben mondom, felnéztünk, nyugati országok, ahol óriási a hitehagyás. Na, ott aztán komoly misszió munkát kell végezzen a rádió. Itt beszélünk olyanokról, mint Hollandia, Anglia, akár Németország. Ott egészen más jellegű. Technológiailag nagyon jók, minden egyéb, de csak említsem meg. Olyan országok, mint Franciaország, most ott volt a találkozó. Minden utcasarkon van egy olyan templom, amelyik egy francia szentnek van felszentelve a templom. Rengeteget adott a kereszténységnek. És ugyanakkor egy akkora hitehagyás van, hogy például a francia rádió, Mária Rádió nem tudja eltartani önmagát. A World Family tartja el. És mi beszélünk egy kicsi rádióról, amelyik nem is nemzeti rádió, hanem egy nagyon-nagyon pici rádió, az Erdély Mária Rádió, és mi tudunk támogatni más rádiókat. Tehát óriási dolog, és én most már látom, hogy nem csak anyagi támogatásról beszélünk, hanem igenis lelki támogatásról, ami ebből a névből jön kifele. Ezek nagyon-nagyon mély dolgok, és úgy, ahogy Terike mondja, csak akkor, amikor ezekbe a találkozóknál ott vagyunk, akkor látjuk ennek a dimenzióját. És azt, hogy igen, nagyon kell a támogatás, hogy tudjuk ezt a művet vinni tovább. Kell a támogatás, hogy tudjunk menni Ázsiába, tudjunk menni Indiába, tudjunk menni Kínába, tudjunk menni Pápuába, bárhova. Úgy gondolom, hogy igen, az Erdély Mária Rádió és az erdélyi nép csodálatos módon tud ebbe belekapcsolódni, és bele is kapcsolódik. És ezt is egy csodaként élem meg, én. Tehát abból a kicsi semmiből, ahonnan indultunk, hogy mi ezt tudjuk nyújtani, és a világnak, mert világcsaládról beszélünk, úgy is hívják, hogy World Family of Radio Maria, tehát a Mária Rádiók világcsaládja. Tehát mi ezek a nagyon pici, akit nem is tartanak úgy nyilván, mi azért, mert mi nem nemzeti rádióként vagyunk, hanem kisebbségi rádióként vagyunk, nyilvántartva. És mi többet nyújtunk, mint nagyon sok nemzeti rádió. Tehát én ezt is csodának élem meg. És ez ugye köszönhető messze nem nekem, nekünk, azok, akik vezetjük a rádiót, vagy akár akik a műsorokat készítik, hanem igenis a hallgatóknak, igenis a önkénteseknek, igenis a adakozóknak, és nem utolsó sorban az egész lelkiségnek, amit ez az egész képvisel. Én így élem meg. Terikéhez kicsit visszatérnék. Az elején nehézkes volt Terikével is, mert Terike se értette. Ez a valóság. Nem értette. Itt voltak a gyerekek, akkor született Loretta, volt a cég, és én a saját vállalkozásaink, ugye, és én abba sok időt kellett töltsek, mert ugye, hogyha nem csináltam, akkor nem jött az a anyagi háttér, amiből a család el kellett tartsa magát. Terike nem tudott, mert ott volt a három gyerek, amiből az egyik nagyon kicsi volt. Én meg azon kívül meg rengeteg munkát kellett szánjak a Mária Rádiónak, és Terike se nagyon értette, nem ellenkezett soha. Biztos muszáj csinálni, mert ugye a visszajelzések azok totál negatívak voltak. És jött egy momentum, amikor már működött a rádió, akkor már látszott, hogy hoppá, akkor ennek mégiscsak van valami eredménye, és én legalábbis úgy emlékszem, hogy amikor közösen elkezdtük csinálni a műsort, ugye Terike? De erről majd te legfeljebb mondasz egy-két szót, mikor elkezdtük közösen a műsorunkat, ami aztán ment 6 éven keresztül az egymás közt. Akkor Terikébe kicsit másképp kezdett alakulni, mert belülről érezte. Én hiszem azt, hogy Iza, te rád emlékszem első pillanatról, amikor a régi székhelyünkön a cégen voltál, és bemutatott tégedet Tibi, ha jól emlékszem, mint leendő munkatárs. Én láttam a te életedben a változásokat a rádióval kapcsolatosan. Láttam mindegyiknek az életébe, akit meghívtam, és még mindig ott vannak. És ez egy nagyon jó érzés, ugye? Mert ugye egyszer azt mondta nekem a Ferrario, hogy a Mária Rádiónak a elnöke az olyan kell legyen, mint egy apa. És én azt nagyon mélyen megéreztem, mert ugye akkor voltak a gyerekek, kicsik voltak, és egy olyan apának éreztem magamat, akinek az agya tele van a lányaival, és akkor úgy gondoltam, hogy jó, akkor én megpróbálok apa lenni ennek a rádiónak az apja. És úgy is van. Úgy is van, mai napig úgy tekintem, és azokat, akik körül bábáskodtam. És azért olyan jó érzés, mert látom, ahogy a Terike mondta, mert hiszem azt, hogy nem csak a mi életünkben hozott egy lelki fejlődést a rádió, hanem mindazoknak az életébe, akik ebbe belekapcsolódtak, és akik kicsit ráéreztek a rádiónak a küldetésére, lelkiségére, mindarra, amit kíván és ad a rádió, azoknak az életébe lelki fejlődést hozott. Én hiszem ezt, de erről majd beszélnek a kollégák, lehet majd valamikor. De Terikének azért átadom, hogy erről a műsor részről hadd mondjon egy-két szót, hogyha ő is úgy gondolja.
Emlékszel-e, Terike, az első műsoraitokra, hogy hogyan is ültetek a mikrofonok elé, és milyen élmények vannak benned?
Igen, talán most már elmúlt egy kicsit a meghatódottságom, jobban tudok beszélni. Hát igen, nem könnyű, lelkesen tenni valamit, mikor a gyümölcsök nem jönnek. És ezért valószínű, hogy nem akadályoztam Ferit, de addig túl sokat lehet, hogy nem segítettem a Mária Rádiós munkájában.
Három kisgyermek mellett én tudom, hogy mit jelent, és nem lehetett könnyű helyzet, hogy te itthon a gyermekekkel, és Feri N dolgot bevállal, és még egy plusz feladat, amit nem is tudod, hogy
és plusz a háttér világ egyfolytában mondogatta, hogy minek kell ezt csinálni, meg semmi értelme, eredménye, a csomó időt, anyagiakat fektet bele. Egy kicsit villámhárító is voltam akkoriban, de amikor elkezdtük az Egymás között műsort együtt csinálni, akkor lehet, hogy az elsősorban nekem volt jó. Nem is a hallgatóknak, hanem nekem is. Készülve arra a műsorra, és ott együtt hallva, amiket hozzászóltak a hallgatók.
Mondjuk el a hallgatóknak, mert lehet van olyan hallgatónk, aki már nem emlékszik, vagy még nem volt hallgatónk, hogy ez egy interaktív műsor volt, amikor betelefonálhattak, és beszélgettetek a hallgatókkal, és úgy gondolom, akkor kerülhettél igazából kapcsolatba.
Így van.
Élő kapcsolatba a hallgatókkal, a visszajelzések, és gondolom az erősíthette meg benned a rádió fontosságát.
Igen, és a témaválasztás is olyan volt mindig, ami hozzánk közel állt. Arról mi ketten is beszélgettünk előtte, átbeszéltük, hogy mit is lehet erről majd együtt beszélgetni. És aztán a hozzászólások és az élő kapcsolat. És itt hangsúlyoznám a fontosságát az élő műsoroknak és az élő kapcsolatoknak, amit a rádió hallgatókkal, a munkatársakkal is folytat. Nagyon fontos. És akkor valami úgy átváltott bennem, és már fontos lett számomra is a rádió, akkortól kezdve. És úgy, ahogy minden fejlődik, és minden változik, úgy bennem is. Egyre kedvesebb a rádió, és most már nekem is gyermekem.
A csodák közé sorolhatjuk azt is, hogy az elmúlt években, ugye bár Nagyváradon indult a központi stúdió, Isten valamiért ide helyezte, ezt csak ő tudja miért, viszont csodálatos az, és viszonyítva a többi ország Mária rádióihoz, hogy még ők is csodálkoznak ezen, hogy nálunk 7 stúdió van. Több regionális stúdió is, amelyek az évek során alakultak. És ez egy különlegességünk, és újabb kis csodánk.
Mielőtt erre válaszolnák, azért hadd menjek egy nagyon picivel hátrébb. Nagyon sokan kérdezik, hogy az Erdély Mária Rádió hogyan alakult. Picit mennék hátrébb. Lehet már elmondtam, sőt biztos elmondtam, de azért nem árt. Főleg egy 20 éves évfordulónál nem árt. Adott volt egy zarándoklatunk 1995-ben, Medjugorjéba. Addig se értem meg, hogy miért nem mentem, de azóta se értem meg, hogy miért nem mentünk hamarabb. Medjugorjéről tudunk még a 80-as évekből, mikor egyetemisták voltunk, és hallgattuk a Szabad Európa rádiónál és az Amerika hangja rádiónál Medjugorjéről. Tudtunk róla. És voltak olyan ismerőseink, közeli ismerőseink, rokonok, akik 90-ben már elmentek. Onnantól, hogy lehetett menni, azonnal elmentek. Valamiért nem mentünk. Pedig mindig közel állt hozzám. És megkaptam Emanuel nővérnek az egyik könyvét. És ott, mikor elolvastam, ott kiderült, hogy a szűzanya meghívja személyesen az embereket Medjugorjébe, és akkor jut el, amikor személyesen meg van hívva. És ott egy olyat is volt írva, Emanuel nővér egy olyat leírt, hogy a szűzanya ad egy jelt is annak, akivel van egy különleges terve. Mindenkivel van terve, a Jóistennek, de hogy egy különleges jelt is ad. És így volt ez 95-ben, elmentünk, nem fogom elfelejteni, 40 fokos meleg kint, buszban nem lehetett kinyitni ablakot, tele volt idős asszonyokkal, én fiatalnak képzeltem magamat, és nagyon-nagyon mérges voltam, mert rossz minőségű a szállás, mert akkor nem olyan volt Medjugorje, mint most. És én úgy éreztem, hogy katasztrófa az egész. És ki is öntöttem a lelkemet, emlékszem. Mondtam Szűzanyának, ide hoztál engemet ebbe a pusztosságba, egy akkora pusztosság, hogy nem igaz. Ide hoztál a semmi közepébe, a nem, de akkor, ha ide hoztál, akkor használjál, és akkor adj egy jelt is. És akkor kaptunk is egy jelt. Nem tudtuk, hova tegyük ezt a jelt, de kaptam egy jelt. Volt egy lelki vezetőm, akkor még élt, és akinek a boldoga avatásának a perén tanú voltam. Meg voltam hívva, mint tanú, és akinek az ügye most a Vatikánnál van. És annak a zarándoklatnak a vezetőjének említettem, Terikének még meg sem mondtam, hogy nekem van gyanúm, hogy az a jel jele, az egyik rózsafűzéremnek teljesen megváltozott a színe. És nem mondtam Terikének róla, csak ennek a valakinek, nem is tudom miért mondtam el neki, annak a hölgynek, aki volt a vezető, egyik este, és mondtam, hogy én, ahogy hazamegyünk, el fogok menni a lelki vezetőmhöz, és el fogom mondani neki, hogy vajon ez egy jel a Jóistentől, a Szűzanyától, és akkor mi ez? És kiderült, hogy ismeri az én lelki vezetőmet, sőt, neki is lelki vezetője. És amikor hazajöttünk Medjugorjéból, ez volt egy szombati nap, hétfőn el is mentünk ketten. És akkor a lelki vezetőnk, Mihály bácsinak szólítottuk, ő egy bazilita szerzetes volt, nem engedte el többet a kezéből a rózsafűzét, addig, ameddig ott voltam, és azt mondta, igen, ez a Szűzanyától van. És innen kezdődtek a dolgok, és én ide vezetem vissza az egészet, amikor az a másik hölgy, az ránézett a lelki vezetőnkre, Mihály bácsira, és azt kérdezte, akkor ez az a jel, amit mi várunk? És ő azt mondta, hogy igen. És akkor ő megkérdezte, hogy igen, de akkor ő az az ember, akit várunk? És akkor azt mondta, hogy igen. Egyszerűen nem tudtam hova tegyem, néztem nyilván jobbról balra, hogy miről beszélnek ők itten. Hát kiderült, hogy Emmanuel nővér megalkotott egy alapítványt, aminek az a neve, hogy Medjugorje gyermekei. És ezt minden országba, ahonnan sok zarándokla lett szervezve, ő azt meg akarta alapítani, és akkor annak voltak mindenféle küldetései, könyveket kiadni, videókazettákat, stb. És Romániában 5 ember kellett ennek az alapítványnak a létrehozásához, 4 már voltak, és akkor azt kérdezte, hogy vagyis kérdezték, hogy akkor ki legyen az 5. És erre mondta az a lelkivezetőnk, a Mihály bácsi, hogy a Jóisten majd fog küldeni egy embert. Jó, de honnan fogjuk felismerni? Egy jellel fogja küldeni. Így kerültem bele a Medjugorje gyermekei alapítványba. Mai napig tagja vagyok. Ez az alapítvány elkezdett szervezni zarándoklatokat. Sok száz, de inkább sok ezer embert vitt el. Mindig román zarándoklatok voltak. Én mindig úgy gondoltam, hogy az én feladatom az lesz, hogy a magyar zarándoklatokat szervezem, meg soha nem szerveztem egyet se. És később derült ki számomra, hogy mi volt a Szűzanyának a terve. Ferrario Mária Rádió elnöke, együtt a mostani elnökkel, Vittorio Vicardival, és még egy valakivel, illetve egy önkéntessel, aki Romániából volt, önkéntese volt az olasz Mária Rádiónak, Aurelia, Jasba mentek kispapoknak a meghívására, hogy a romániai Mária Rádiót hozzák létre. És az ottani, akkori püspökkel tárgyaltak erről. Az ő fejükbe is, mint nagyon sok mindenkinek a fejébe, Romániában románok élnek. És ők egy nemzeti Mária Rádióba gondolkoztak. És valamiért nem jött össze nekik ez, nem jött össze. Soha nem tudtam meg miért. Csak azt, hogy mikor jöttek vissza az autóval, az Aurelia jó barátnő volt a Medjugorje gyermekei alapítványunknak a vezetőjével, ezzel a hölgyel, és meg akartak állni egy kávéra, egy bécézni, mert ugye hosszú útról jöttek, Jasból mentek Olaszországba. És felhívott engem ez a hölgy, hogy Feri, egyedül vagyok, jönnek itt valami olaszok, gyere már, ne legyek egyedül. És így kerültem én erre a találkozásra oda. Mi elmeséltük, hogy mi mit csinálunk nagy lelkesen Medjugorjéba, visszük az embereket, kazettákat adunk ki, videó, mindenfélét, amit mi csinálunk. Ők meg csak elmondták nagy szerénye, ők egy rádiót, és akkor szeretnének majd Romániába is valamit. És mikor mentek el, előttem van a Ferrario, amikor még az ajtóból visszafordult, rám nézett, és azt mondta, te jó lennél elnöknek. Ennyi volt. És elmentek. Na most ez pont olyan, kedves Iza, mintha most azt mondanám, hogy olyan valami, amiről most hallasz előről, és azt mondanám, te jó lennél ott valaminek. Szerintem ugyanúgy elfelejtenéd két perc múlva, mert most se tudtuk, hogy mi a Mária Rádió, nem tudtunk semmit róla. Elteltek hónapok, amikor kaptam egy e-mailt, hogy meghívtak az első kongresszusra, amin én részt vettem, és mint meghívott voltam. És akkor láttam a Mária Rádiónak a dimenzióját, amitől én eldobtam az agyamat. 30 országban volt jelen, most 87. És akkor szögezte hozzám a kérdést a Ferrario, hogy elvállalom-e ennek a romániai indítását. És akkor azt mondtam, hogy hát igen, tudatlan voltam, igen, elvállalom, hát miért ne. De volt egy kitételem, hogy vagy két rádiót csinálunk, vagy két nyelvű rádiót. Akkor ők nem értették ezt. Mert akkor mondtam, de hát ugye ennek több oka is van. Az egyik az, hogy mi katolikusok inkább magyarok vagyunk, mint románok. Többségben vagyunk. És ezt meg ők nem értették. És akkor ott kezdett a történelem óra, hogy hogyan magyarázom nekik el ezt az egészet. Aztán végül belementek, hogy na jó, akkor csináljuk így. És így született meg a két nyelvű Mária Rádió. Eddig a történet. Aztán a többi az nyilván további történetek, meg történelemnek a sorozata. És emlékszem arra, hogy erről a találkozóról egyenesen Kolozsvárra repültem a repülővel vissza, ahol Terike várt engem, mert mentünk kedves barátainknak a, azt hiszem, házassági évfordulójuk volt, vagy valami ilyesmi, a Bartók családhoz, udvarhelyre. És ők voltak az elsők, akiknek elmondtam ezt, hogy mi egy rádiót fogunk létrehozni, és ilyesmi. Nagyon-nagyon pozitívan fogadták, nyilván ők se nagyon tudták hova tenni ezt az egészet, de nagyon lelkesen fogadták. Aztán egyszer csak, közben megszületett a Mária Rádió, és egyszer csak udvarhelyen történt az az árvíz, ami ugye sok házat elöntött, és elég nagy károkat okozott, köztük az ő házukat is ellepte. És akkor a Bartók család úgy döntött, hogy ők onnan el fognak költözni, de azt a épületet ők nem akarják feladni, hanem valamire oda akarják adni valami jó ügyre, és felajánlották, hogy nem ezt szeretnénk egy rádiót, akkor ott is indítani. Én meg belementem. Nagy, naivan. És az egy lavinát indított el, mert ugye, hogyha ott elindítottuk, ott egyértelmű volt, aztán később számomra, hogy ez nem maradhat csak egy udvarhelyen, hát elvégre udvarszékhely és Csík között azért ott nem olyan egyszerű a dolog. Meg az azt mondja, ott van aztán a Sepsi, meg, és akkor innentől kezdve aztán elkezdődtek a stúdióknak a felépítése. És így épültek fel a stúdiók. És igazából nem is stúdióknak tekintem én, és szerintem nem is azok, nem is csak azok, bocsánat, hanem ezek a stúdiók közösségi termek, ahol a mi hallgatóink, önkénteseink össze tudnak jönni, közelebb tudnak kerülni egymáshoz, másképp, mint messze lennék, 400 kilométer, tehát az messze van. És Istennek legyen hála egyrészt a Bartokéknak, aztán a ferenceseknek, akik helyet adtak a kegyhelyhez. Tehát ez egy akkora ajándék, amit mi el nem tudunk képzelni. Az egész rádió, de szerintem az egész erdélyi népnek, hogy nekünk onnan tudunk azt a lelkiséget, amik úgy érzem én, hogy az erdélyi lelkiségnek egy nagyon-nagyon fontos állomása onnan közvetíteni. Aztán a Gyulafehérvári Teológiai Intézetben legyen nekünk egy stúdiónk. Az egy akkora csoda, hogy részt vehetünk az új lelkiatyáknak a fejlődéséhez, illetve az, hogy ők bekapcsolódjanak az új evangelizációba, mert erről beszélünk igazából. És ők ebbe, nagyon sokan ebbe szocializálódtak még kispapkorukban, és mikor kijönnek, mint papok, onnantól kezdve nekik nem egy kérdés, hogy a rádió, és hogy ezen keresztül megszólítani olyanokat, akik nem okvetlenül élik meg a hitüket, ez egy normális dolog. Hála, hogy Kolozsváron lehetünk jelen az egyetemisták között. És mindazoknak a plébánosoknak, papoknak, akik ezt az egészet támogatják, Istennek legyen hála, hogy Szatmáron jelen vagyunk, és köszönet az ottani püspöknek is. Köszönet az összes püspöknek, aki minket támogat, akik támogatása nélkül nem lehetne Mária Rádió. Elvégre a Mária Rádió önmagába nem lenne értelme, ha nem az egyháznak a szolgálatába lenne. És így mi a munkánkat, az egész tevékenységünket a püspököknek a kezébe adjuk, hogy ezen keresztül is tudjunk tevékenykedni. És ők is tudjanak élni vele, ezzel a médiával. Rengeteg hála és köszönet van az én lelkembe, bármikor gondolok erre vissza, de főleg most egy ilyen 20. évfordulón, ami egy nagyon-nagyon szép és kerek évforduló.
Hálát adunk a Jóistennek ezekért, a csodákért is, a kis stúdiókért, a munkatársakért, önkéntesekért is, és mindazért, amit megtapasztalhattunk, és így visszatekintve, a leges legelejére láthatjuk azt, hogy mi sok mindenen keresztül ment az Erdélyi Mária Rádió, és Isten milyen fejlődést és változást hozott. Nem csak a hallgatók, a rádió, de én azt tapasztalom a mi személyes életünkben is. A ti életetekben mi az, amit adott az Erdélyi Mária Rádió? Mi az, ami változást hozott? Segített, felemelt, mert én úgy azt tapasztaltam, hogy az elmúlt 20 évben bizony imádkozni tanított, közösséget adott, testvéreket adott, és talán mondhatom egy családot. Nektek mi az, amit hozott, ami változást adott?
A mi családunk számára úgy érzem, hogy a Mária Rádióval sokkal könnyebb volt a gyermekeinket a Jóisten felé terelgetni. A nagylányunk volt a mesemondó, Katica a rádió elején. Együtt a rádióval könnyebb volt Zarándok útra menni, Csíksomjóra is, és egészen más jellege volt. Nálunk természetes volt, hogy a Szent Mise az vasárnap az. Nem volt kérdés, hogy együtt elmegyünk, és ebbe a rádió adta a keretet, úgy érzem. Aztán volt egy nagyon nehéz időszak, amikor nem lehetett Szent Misére menni. Tudjuk, a járvány ideje. És én akkor éreztem, hogy kiváltságosak vagyunk, hogy nekünk megvolt akkor is a lehetőségünk, hogy Szent Misére mehettünk, mert a templomok zárva voltak, de a mi kis kápolnánk nem. És a lelki életünket felvirágozta, egy aranykeretbe helyezte a Mária Rádió.
Feri, téged is kérdeznélek, hogy neked mit adott, és hogyan tekintesz a jövőre?
Tehát azóta meghatározta a mi életünket, a mindennapi életünket meghatározta, úgy a gyerekekét, mint a miénket, mint család, de mint egyénileg is meghatározta az életünket, és azóta is igazából a Mária Rádió adja meg azt a keretet, legalábbis az én életemben, hiszen úgy gondolom, hogy most már tudatosan, hogy ez egy missziója, és az életemnek egyik nagyon-nagyon fontos küldetése a Mária Rádió. Lehet, hogy a Jóisten mást is akar majd máskor az életemben, jelen pillanatban még mindig úgy érzem, hogy ebben még van tevékenységem, illetve van még tennivalóm. Itt ülünk a mi nappalinkban, mert ugye jelen pillanatban a stúdiónk, a Váradi stúdió az építés alatt van, és itt van egy nagyon-nagyon kedves áldás, pápai áldás, amit még Benedek pápa adott a Mária Rádió hallgatóinak a 10. évfordulónkon, és félig viccesen, de félig nem. Én tényleg úgy élem meg. Aki nem tudja, hadd mondjam el, nekünk van egy olyan pápai áldásunk, ami teljesen egyedi. Senkinek nincs ilyen. A családunknak van egy olyan pápai áldása, még egyszer mondom, félig viccesen, félig nem. Mikor csináltattam a pápai áldást a Mária Rádió 10. születésnapjára, az a apáca, amik megszerkesztette a szöveget magyar nyelven, ugye megírta, hogy őszentsége, de hadd olvassuk el teljes egészében, Terike idehozott, kérlek szépen. Tehát úgy szólt, hogy őszentsége 16. Benedek pápa apostoli áldásban részesíti a Mária Rádió önkénteseit, hallgatóit és közreműködőjét, és a boldogságos Szűz Mária állandó közbenjárás által gyarapodjon mindennapjaitok szívében hit és remény és a szeretet. És én kértem a mi családunkra is egy pápai áldást. Lehet ilyet kérni. És megadták, és nem cserélték meg a szöveget. És jelen pillanatban úgy szól a szöveg, Őszentsége 16. Benedek pápa apostoli áldásban részesített tisztelt Szatmári családot, Ferenc Terész Katalin Bernadett és Loretta Máriát, és minden közreműködőjét és hallgatóját. Tehát ebből kifolyólag úgy tekintem, aki velem beszél, vagy közreműködik velem, az pápai áldásban részesül. Nyilván vicces, mert vicces, de én úgy gondolom, hogy igen, van egy küldetésünk nem csak nekünk, mint magánszemély, hanem mint család, és ennek mi nagyon tudatában vagyunk, és teszünk is érte. A jövőnket nyilván a szizonyának a kezébe tesszük, és a Jóistennek a kezébe tesszük. Vannak terveink, vannak álmaink, mint Erdély Mária Rádió, és hiszem azt, hogy a szizonyának a segítségével, a Jóistennek a segítségével ezeket meg fogjuk tudni valósítani. Ezek közé tartozik ugye a nagyváradi stúdiónak a felújítása. Egy éve elkezdtük, és még sehol nem vagyunk, hiszen adminisztratív, bürokratikus akadályok vannak, de hiszem azt, hogy úgy, ahogy a Mária Rádió indulásánál 3 év ilyen bürokratikus előkészületek voltak, 3 év alatt csak meg fogjuk csinálni ezt a stúdiót, addig a kollégák meg valahogy ki fogják bírni. Most mondom azt, hogy Istennek hála, hogy ennyi stúdiónk van, hogy ezt meg tudjuk szervezni ennek a jó működését ennek a rádiónak. De ezen kívül nyilván vannak másfajta kihívásaink. A technológia változott, a technika változott, az emberek a videó fele mennek. Nem gondolkozunk tévébe, viszont videótartalomba gondolkozunk, hiszen már az a generáció, amik minket, ugye mikor elkezdtük, azt mondtuk, hát csak az idősek hallgatják. Na most azok az idősek, akik most minket hallgatnak, azok fiatalok voltak, mikor mi elkezdtük. Mi is ugyanúgy idősödtünk. És ez a generáció bizony már az internettel és a videóval szocializálódott. Szükség van, hogy mi is lépést tudjunk tartani. Ez azt jelenti technológiai változás. Ne felejtsük el a mesterséges intelligenciát. Kihívás nekünk, kihívás, hogy jól használjuk fel. Leó pápa felhívta a figyelmet, ugye, hogy jól kell ezzel bánni. Ne a mesterséges intelligenciára bízunk, hogy a tartalmat gyártsa le, és erre a Mária Rádió nagyon odafigyel, hogy mi gyártsuk le a tartalmat, és nem a mesterséges intelligencia, hogy tudjuk átadni azt a kegyelmi tartalmat, amit csak egy ember és az ő lelki életéből tud származni, de ugyanakkor használjuk fel mindazt, amit a mesterséges intelligencia nyújt. Tehát itt azért óriási kihívások vannak előttünk, és mi reméljük, hogy ennek jól tudjuk majd venni az elejét.
Terike, most téged kérdeznélek, milyen gondolattal búcsúznál a hallgatóktól, és mit kívánsz a Mária Rádiónak a 20 éves születésnapján?
Kívánom hallgatóinknak, munkatársainknak, önkénteseinknek, hogy ünnepeljünk méltón ma, és tovább is tegyünk meg mindent, hogy a Mária Rádió meg tudja tenni az ő küldetését, hogy minden keresztény katolikus házban meg tudjon szólalni, és maradjunk együtt.
Elnök úr!
Én mindenek előtt hálás szívvel mondok köszönetet mindenkinek. Ide beleértem azokat, akik munkatársaink voltak, és már nincsenek köztünk. Őrejük kérem Istennek a kegyelmét, és hogy százszorosan fizessen nekik vissza az örök életben mindazt, amit tettek a rádióért. Hálát adok mindazokért, akik bármilyen módon hozzájárultak a rádiónak a működéséhez, és mindazokért, akik ezentúl fognak továbbra tenni, tevékenykedni a rádió életébe bármilyen módon. Tehát óriási hála van az én szívemben ezért, és ezt a hálát szeretném kimondani. Nem akarok neveket felsorolni, sőt, még titulusokat sem, mert annyira nagyon-nagyon-nagyon sokan vannak ebbe a 20 évben, hogy ennek én nem tudnák a végére érni. De minden nap ezért imádkozok a szűzanyához és a Jóistenhez, hogy továbbra is küldjön nekünk munkatársakat, és ezeket a munkatársaknak a munkáját ők hálálják meg, mert mi nem tudjuk, erre nem vagyunk képesek, nincs hogy. És igen, Isten éltesse Mária Rádió, sokáig éljen túl mindent, mindent. És erre azért van példa, például a libanoni rádió, ott megint problémák vannak. Kétszer robbantották fel a stúdiót, de mai napig él. Afrikai rádiók, ahol elvágták a villanyt, él tovább. Eddig egyik rádió sem szűnt meg létezni, pedig nem olyan nehéz helyzetben voltak, amiben mi. Nehéz, bonyolult politikai helyzeten megyünk keresztül az egész világ. Én úgy hiszem, hogy a Mária Rádiónak egy új küldetése fog kezdődni. Ez az én meggyőződésem. Abba az új világba, abba az új világrendbe, ami kezd kialakulni, és sokkalta, de sokkalta nagyobb felelőssége lesz, és messze fel fog erősödni az a küldetés, ami eddig volt. Én úgy érzem, hogy ez csak a kezdet volt, és erre hívom minden munkatársunkat, hogy legyen szívvel, lélekkel ennek a munkának a álljon mögé, és vértezel fel magát a szűzanyának a palástjával, meg Szent Mihály főangyalnak a védelmével, mert szüksége lesz rá.
Köszönöm nektek az elmúlt 23 évet a hallgatók, a munkatársak nevében. Köszönöm, hogy atya lettél az Erdélyi Mária Rádiónak, hogy vállaltátok ezt a küldetést, ezt a feladatot családilag. Köszönöm a sok-sok áldozatot, időt, talán alvatlan éjszakákat, amikor a nehézségek, a harcok, a küzdelmek voltak. De köszönjük a sok-sok szeretetet, támogatást, bátorítást, amit általatok kaptunk, és kapott az Erdély Mária Rádió. De különösen azt, hogy igent mondtál, Feri, igent mondtál, Terike, erre a meghívásra, amely, mint ma már tudjuk, ez a szűzanya különleges meghívása volt számotokra, majd általatok számunkra is. Köszönöm, hogy együtt szolgálhatjuk így a Jóistent, együtt dolgozhatunk, és a szűzanya munkatársai lehetünk, és a szűzanya különleges anyai áldását, oltalmát kérem rátok, családotokra, gyermekeitekre, erre a házra, ahol most az interjú készült, és az Úr adjon nektek kitartást ebben a munkában. Legyetek áldottak, és ezen a különleges napon, 20 éves évfordulónkon tapasztaljátok meg a szűzanya különleges ölelését, és háláját mindazért, amit tettetek ő érte. Köszönöm a beszélgetést. Búcsúznak most a hallgatóktól.
Szatmári Ferenc.
Szatmári Teréz.
És Illés Izabella. Dicsértessék a Jézus Krisztus, további áldott napot kívánunk mindannyiuknak.